Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk 51 vasárnapján, Mózes első könyvében a 13. fejezet első versétől kezdve a következőképpen. Abrám feljött Egyiptomból, a feleségével és mindenével együtt, amilyen volt. Lót is vele jött a délvidékre. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult, előző szállásai mentén, egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között, annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először épített. Ott is segítségül hívta Abrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a perizziek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak: ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Coarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak, és vétkesek voltak az Úr előtt. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban vannak csodálatosan szép, bölcs mondásaink, amelyeket gyakran idézünk, sőt, azt veszem észre, hogy egyre inkább divatja van annak a mai fiatalok meg fiatal felnőttek között is, hogy ezeket a bölcs mondásokat egyre többet idézik, posztolják. De ezek a szép mondások és elvek, azt is észreveszem, csupán a vágyainkat fejezik ki. Inkább arról szólnak, hogy hogyan szeretnénk élni, inkább arról beszélnek, hogy hogyan szeretnénk berendezni az életünket, de arról is szólnak, hogy mi nem tudjuk berendezni így az életünket. Nem vagyunk képesek így dönteni, így élni. És ez a kettősség figyelhető meg. Elmondom, leírom, posztolom, hogy én ezt szeretném, ez lenne a bölcs, de a másik oldalról egészen másképpen élem az életemet. Például egy ilyen mondat az is, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van, és tudjuk, hogy ennek a megfelelője Szent Exupéry kis hercegének a fordításában, hogy ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Jól csak szívével lát az ember. És ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy nem tudunk a szívünkkel látni, inkább ezekkel a szemekkel látunk, és döntünk, és hozunk döntéseket az életünkben. Előttünk most egy olyan történet van, ahol ez másképp alakult. Ábrahám nem olvasta a Kisherceg című könyvet, nem ismerte még Dávid történetét Sámuellel, amely történetben elhangzik ez a bölcs mondat, az Úr szájából, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Nem ismerte a Facebookon megjelenő bölcsességeket, csupán megélte ezeket. Milyen előzményei vannak ennek a történetnek? Ábrahám ígéreteket kap Istentől. Tudjuk ezt a három ígéretet, ezt már a gyerekek is megtanulták, hogy nagy néppé teszi Isten, földet fog neki adni, országot, és általa fog áldást nyerni a föld minden népe, a magyar nép is. Jézus Krisztusban. Mert Jézus Krisztus az, aki megszületik Ábrahám nemzetségéből. Ezeket az ígéreteket kapja Ábrahám, és azt látjuk Ábrahám történetéből, hogy ez nagyon sokszor veszélybe került, ez az ígéret. A felolvasott ige szakaszt megelőző történetben van szó róla, hogy Egyiptomba megy Ábrahám, viszont annyira fél azért, mert azt mondja, hogy hát szép az én feleségem, a végén még szemet vetnek rá az egyiptomiak, hogy letagadja a feleségét. És erről eszünkbe juthat az, hogy hát hány esetben megtörténik az, hogy ma is letagadja az ember a házastársát, letagadja a gyerekét. Napokkal ezelőtt mondta valaki, hogy hát de volt neki egy gyermeke, de azt soha nem ismerte el. Vagy gyerek letagadja a szülőjét. Nem olyan ismeretlen történet ez számunkra, amikor letagadjuk azt, hogy van házastársunk. Mert amikor ott hagyja az egyik a másikat, egy harmadikért, az a letagadásnak a köbe. Lényegében arról van szó, hogy mindig a hit kérdése áll az Ábrahám történetek mögött. Vagyis az a kérdés merül fel, hogy tudja-e, hogy Istennek az ígérete megáll. Annak ellenére, hogy ő most éppen Egyiptomban van. Annak ellenére, hogy hol vagyunk az életben most, éppen milyen szakaszban vagyunk, milyen gondok gyötörnek, milyen fájdalmak kínoznak. Hisszük-e azt, hogy Isten ígérete megáll? Mindig hitkérdés van a történeteink mögött. Egyiptomban Ábrahámnak a jószágai megsokasodnak, nagyon sok tevéje, nagyon sok marhája, nagyon sok báránya van, és emellé persze ott vannak az alvállalkozói, a pásztorok, szükségesek, hogy ezt az óriási gazdaságot vezetni lehessen. És ennek a jóléti helyzetnek jelennek meg a problémái. Nem férünk el. Nem férünk el a másiktól. Ugyanaz, mint ami ma is megjelenik a mi köreinkben. Csak mi azzal tetézzük, hogy azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk jóléti társadalom, pedig dehogy nem. Azok vagyunk, csak egy picikét körbe kellene nézni a világon. És kiindul egy vita Lót pásztorai és Ábrahám pásztorai között. És most újból vizsgázik Ábrahám hittamból. És jól vizsgázik most hittamból. Mert azt mondja, hogy ne legyen viszály, te menj arra, amerre szeretnél. Én, az idősebb, átadom neked fiatalabb unokatesónak, átadom a döntésnek a lehetőségét. Ha te jobbra mész, én balra megyek, ha te balra mész, én jobbra megyek, engem nem érdekel. Tudom, hogy Isten ígéretei bizonyára beteljesednek. Ez van Ábrahámnak a lazasága mögött. Igazából ez nem lazaság, hanem az Istenre való hagyatkozás. Látszólag vesztes, látszólag lúzer, látszólag olyan, mint aki úgy gondolja, hogy minden áron a békességre törekszem, de nem ez húzódik meg mögötte. Vannak ilyen helyzetek sajnos, amikor az ember minden áron a békességre törekszik, és ezért engedi, hogy a házastársa igyon, ezért elintézi azt, hogy a gyereke ezt és ezt megszerezze, mindegy, hogy az a rövidnadrág 50 000 forintba kerül, akkor is hadd szerezze meg, mert hát, hogyha akkor békén lesz, hát, hogyha akkor nyugton lesz. Dehogy lesz nyugton? Dehogy oldódik meg a konfliktus? Ábrahám nem egy ilyen mindenáron való békességet törekszik itt, hanem tudja, ott van a hit mögötte, Isten ígéretei, akármi történik ebben az életben, valóra fognak válni. Lót felemeli a tekintetét, és a leggazdagabb földet választja, amit úgy nevez a Biblia, hogy az Úr kertje, héberül Éden. Erről volt szó a múlt alkalommal, hogy az Éden az egy körülzárt, biztonságos területet jelent. Ez az Éden, amit kiszemelt magának Lót, nem sokkal később pokollá változott. De erről még itt nincsen szó, csupán egy ilyen ártatlan kis megjegyzés, hogy a sodomai férfiak viszont nagyon romlottak voltak. A homoszexualitás bűnében voltak. És utána következik ugye az óriási veszedelem, tudjuk, ismerjük a történetet Sodoma és Gomora városára. Lót a saját fejével gondolkodik. Lót a saját esze után megy. Lót a saját maga kezébe veszi az élete irányítását, és azt vesszük észre, azt látjuk hosszú távon, hogy az ember nem tud előre mindent, nem elég okos, nem tud támaszkodni saját magára, nem tudja kiszámítani a jövőt, akármennyire átgondoltan is dönt, ha nincsen mögötte a hittamból való jeles vizsgázás. Én ezért mondom azt, tudom, hogy rettentően fontos bármilyen más tantárgy, és ezt aki közel áll hozzánk, tudja, hogy a gyerekeink szempontjából is ezt figyelembe vesszük, és nem mondhatjuk azt, hogy azt mondjuk nekik, hogy teljesen mindegy, hogy hanyas történelemből és hanyas matematikából, de hogy a legfontosabb tantárgy a hittan, azt mindenki vegye komolyan. Ezért, mivel Ábrahám nem a konfi vizsgán, hanem az életben vizsgázik jelesre, ezért marad meg az élete. Ezért nem megy tönkre az élete. Ez kell hozzá, hogy az ember normálisan tudjon élni abban a világban, ahol nem tudja kiszámítani a holnapot. Nagyon érdekes volt az a tapasztalat, amikor egyik közeli gimnáziumban dolgozik egy anyanyelvi német tanár, aki hát gyakran beszél az osztályban arról, hogy kesereg, hogy tudjátok, Magyarországon nem lehet megélni, nem lehet megélni, ez borzasztó. És aztán egy másik órán pedig arról beszélt, hogy ő Kelet-Berlinből költözött annak idején ide. Hát tudom, hogy Kelet-Berlinben ugye nagyon nehéz volt a helyzet, tudom arról is, hogy amikor ott voltunk Potsdamban, ugye nem sokkal mellette dolgozni az egyik szeretett otthonban, mint evangélikus, ugye szeretett otthonban és evangélikus diákokként, akkor milyen szomorúak voltak a kelet-németek, hogy ők bizony nem mehetnek Nyugat-Berlinbe, mint ahogyan mi azt megtehettük már. És nyilván a jobb élet reményében költözött ez a német nyelvtanár Magyarországra. Igen ám, de azóta változások történtek, és most azt mondja, hogy hát ha tudta volna, ő soha nem költözik ide. Ide, ahol nem lehet megélni, amikor egyesül a két Németország. Na ez teljesen ugyanaz a történet, mint Ábrahám és Lót esetében. Lót kezébe veszi az életét, irányít, eldönt, azt mondja, ez egy fantasztikus hely. És aztán kiderül, hogy a pokrot választotta. Nehogy valaki azt gondolja, hogy Magyarországra azt mondom, hogy ez a pokol. Nem, nem. Nem, hanem hogy nem arról van szó, arról van szó, hogy nem azt választja az ember, nem úgy dönt, ahogyan szeretne. Általában sajnos úgy döntünk. amit lát a szemünk, nem azt döntjük, amit lát a szívünk. Ezért mondom, hogy sajnos csak az elméletben van ez így, hogy éltetjük ezeket a mondatokat, hogy ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan, jól csak a szívével lát az ember. Hát valójában hogyan döntünk azt, amit látunk? Kire hajtanak a fiatalok? Arra, akire úgy néz ki, hogy szép. Aki úgy néz ki, hogy hú, hát fantasztikus pénze van. Arra hajtok, aki szerintem csinos, és így tovább. Aztán kiderül pár év múlva, pár évtized múlva, hogy az egész döntési rendszerem porba hult. Értelmetlen volt. Sekélyes volt. 50. vasárnapján tudnunk kell azt, hogy ez a csúcspontja a böjtre való készülésnek. Nagyon szeretem az egyházi esztendőnek a különböző szakaszait, és egyre jobban szeretem. Amikor még hittanos voltam, akkor én se értettem, hogy akkor miről szól ez, mert miért olyan lényeges. Most egyre inkább értem és tudom, hogy mennyire fontos az, hogy most a Jézusok a szenvedés történetre kerül a látóterünkbe nagyon hangsúlyosan. Tehát az 50. vasárnapja az a csúcspontja a böjtre való készülésnek, mert Jézus bejelentésével kezdődik, hogy el kell indulni most már Jeruzsálembe, el kell indulni a szenvedés útjára. Mert lényegében ugye itt változik aztán a térdeplő énekünk is. Miért változik? Miért nem azt mondjuk már, hogy születésedért? Hanem azt fogjuk énekelni, hogy szenvedésedért. Azért, mert most már átváltunk, hogy Jézus azért született, hogy szenvedjen. És talán megértjük azt is egyre inkább, hogy mi is azért születtünk, hogy szenvedésen keresztül és a halálon keresztül eljussunk a feltámadásra. De nem csodálom azt, hogyha nem értjük ezt, és nem tudjuk elfogadni, mert Jézus tanítványai sem tudtak mit kezdeni Jézusnak a bejelentésével. Ugye olvassuk, hogy azt mondta, hogy az ember fiának szenvednie kell, le fogják köpni, el fogják fogni, meg fog halni, úgy, ahogy a proféták azt előre leírták, 500 meg 1000 évvel korábban, nem olyan véletlenszerűen történtek ezek a dolgok, ez előre le volt fektetve, Istennek ez volt az akarata. Tanítványok mindebből semmit sem fogtak fel, mondja Lukács evangélista. Mint ahogyan mi is itt éljük az életünket, fel kell mennünk Jeruzsálembe, szenvedünk, leköpnek, meg kell halnunk, és a legtöbben úgy halunk meg, hogy nem fogunk fel az egészből semmit. Na ezért van böjt. Ezért van az egyházi esztendő. Ezért szeretem nagyon, és ezért válok nagyon sokat az egyházi esztendőnek ettől a szakaszától is. Tehát Jézus bejelentései jellemzik, és mi viszont értetlenül állunk az események előtt. És attól függ, hogy mit fogunk fel az életünkből, hogy mennyire értjük meg Jézus életútját. Például, hogy a szabadságról mit értünk meg. Tegnap a nagyifjúsági bibliaórán beszéltünk arról, hogy a szabadság az sokszor olyan ellentmondásos dolog számunkra, mert az igazi szabadságot gyakran pont akkor találjuk meg, amikor saját magunkat korlátozzuk. És akkor erre mondtam példának azt, hogy ez olyan, mint a zenetanulás. Tehát ahhoz, hogy az ember ráérezzen a zene gyönyörűségére, ahhoz énekelni kell. El kell kezdeni énekelni, nem csak hallgatni. Érdekes, hogy most a mai a nemzedék inkább csak hallgatja a zenét, de szégyelli az ének hangját. Nem kellene. Higgyétek el, hogy azok, akiket hallgattok, nem rendelkeznek sokszor olyan szép hanggal, mint ti. Vagy aki hangszert tanul, annak le kell mondania sok minden másról. Hát nem fér bele az ember idejébe minden. Le kell korlátoznia az emberek az elfoglaltságait. Na ez fog oda vezetni majd nem egy év múlva, hanem 5 év múlva, meg 8 év múlva, meg 10 év múlva, hogy tapasztalni fogod, hogy milyen szabad vagy arra, hogy virtuóz módon játsszál a hangszeren. Na ekkor jutsz el a szabadságra. De ehhez le kell mondani. Ehhez önkorlátozás, ez önkorlátozásban jelenik meg. És ugyanezt tapasztalható emberi kapcsolatokban is, a kölcsönös lemondás férfeleség között érleli meg a szabad szerelmi szeretet kapcsolatot. Egyik is megengedi, hogy a másik nagyon nagy mértékben beleszóljon az életébe. De a másik is megengedi, hogy nagyon nagy mértékben beleszóljon az életébe. Ebből lesz a szabad kapcsolat. Nyilván akik azt mondják, hogy jaj, bekütik a fejedet, jaj, hát itt milyen börtönbe kerülsz. Semmit nem értenek az egészből. Semmit nem értenek belőle. Pedig itt van az óriási szabadság lehetősége. Nos, Ábrahám pont ezt érti, ezért mondom, hogy jól vizsgázik hittamból, lemond, korlátozza a saját döntési lehetőségeit, átadja az egészet Istennek, tehát amikor azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, akkor ezzel a korlátozással lényegében kinyílik a szabadság számomra, lényegében megengedem, hogy az Isten végtelen lehetősége, az én lehetőségem is legyen. Hogy az legyen, amit ő akar, mert az ő spektruma, az ő látószöge jóval nagyobb, mint az enyém. Csak végre el kell mernem engedni az én szemellenzős látásomat, és azt, hogy én be tudom, tudom irányítani, be tudom állítani az életemet. Át kell adni, na ezt mondja a gondolkodás megváltozásának a Szentírás, ezt mondja metanójának, amit úgy fordítunk, hogy megtérés. Tehát ez amikor, nem a megtérés nem azt, hogy most akkor elsoroltam valamikor a bűneimet, és nem. A megtérés azt jelenti, hogy teljesen átváltozik a gondolkodásom, teljesen átadom Istennek az irányítást. Ábrahám tehát, amikor lemond a saját döntési lehetőségéről, akkor jut el a szabadságig. Nem a mindenáron való békességre törekvés jellemzi őt, nem a gyengeség jele, hogy jaj, csak ne legyen már vita, jaj, csak ne legyen már feszültség. Szó sincs erről, hanem azért, mert az Istennel való bizalom nyilvánul meg a döntésében. Amikor nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, súlyos betegség, válság, háborús veszély, gondoljunk arra, hogy tényleg milyen háborús veszélyben élünk. Milyen háborús veszély? Ott van Ukrajna, ott van Oroszország, ott vannak a kemény vezetők. Ott van beavatkozásra, ugrásra készen az Egyesült Államok. Akármikor kirobbanhat egy harmadik világháború. Tehát amikor az ember azt látja, súlyos betegség van, válságban van az életem, háborús veszély van, akármikor a saját magunk által kiépített kis jóléti életecske, vagyon gyűjtögetése porba hullhat. Porba hullhat. Ugyanúgy, ahogyan Lótnak a döntése, hogy ez az Úr kertje, ez egy fantasztikus terület, éveken belül porba hullik, pokollá változik. Higgyük el, a szabadságot akkor tapasztaljuk meg, de erről szerintem többet majd március 15-én, a szabadság igazi miben létéről, hogyha Istennek adjuk át az irányítást. Nem abban kell remélni, hogy saját vágyaink teljesülnek, hanem abban, hogy Isten ígéretei teljesülnek, akármi következik be az életünkben. De ezek szenvedésen, halálon, feltámadáson keresztül teljesednek. Állandó próbának leszünk kitéve, de ne feledjük, nem az a jó döntés, ami szemmel láthatólag többet jelentene számunkra. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálával megköszönjük neked, hogy az ígéretek nekünk is szólnak, sőt, számunkra már beteljesedett ígéreteket adtál Jézus Krisztus által. Ábrahám még csak remélte, hogy utódai közül megszületik a megváltó. és addig 1000 évek teltek el. Köszönjük neked, Urunk, hogy te már 2000 év óta lehetsz a mi ígéreteinknek a letéteményese. Köszönjük neked, hogy benned valóra válik minden, amit mi itt nem is gondoltunk volna, nem is hittünk volna. Segíts, hogy ezért valóban azzal a szívvel, vagy azzal a lelki szemmel lássunk, amit te ajándékozol a hit által nekünk, és ne abban bízzunk, amit mi gyűjtöttünk, amit mi találtunk ki, amire mi tekintettünk fiatalkorunktól kezdve. Segítsünk, hogy beléd kapaszkodjunk egyedül, és higgyük, hogy a te ígéreteid így a mi életünkben is valóra válnak. Amen.